Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, két nagyon fontos mondatot szeretném, ha ma megtanulnátok, és soha el nem felejtenétek. És ezt a két mondatot Sámuel próféta történetéből fogjuk megtanulni. Én gondolom, hogy hallottatok már róla, vagy a szüleitektől, vagy a gyermekiskolában, hogy Sámuel próféta egész kisgyermekként a templomhoz került Éli főpap mellé, mert mielőtt megszületett, az édesanyja fogadalmat tett, hogy őt egészen a Jóistennek szeretné szentelni, és az Éli főpap, mint a pót édesapja, olyan nagy szeretettel nevelgette a kis Sámuelt. És feltűnő volt, hogy milyen Isten szerető, milyen engedelmes gyerek. És ott aludt nem messze Éli főpaptól a kis Sámuel éjszaka, és egyszer csak hallotta a nevét, hogy Sámuel, Sámuel. Abban a pillanatban fölugrott, és odament Élihez, és ez az egyik mondat, amit tanuljunk meg: itt vagyok, mert hívtál engem. De hát Éli csodálkozott, mondta: én nem hívtalak téged, menj vissza szépen és aludjál. Vissza is ment, de megint hallotta a nevét: Sámuel, Sámuel. Megint kipattant az ágyból, oda ment Élihez, és újra ugyanezt a mondatot mondta: itt vagyok, mert hívtál engem. És harmadszor is hallotta a nevét, megint oda ment, pedig éjszaka volt, és biztos álmos volt. De ő annyira tisztelte a szüleit is, meg az ő pótszülőjét, Élit is, hogy még álmában is, ha hallotta, hogy hív nevét, azonnal ugrott, és azt mondta: itt vagyok, mert hívtál engem. És akkor Éli főpap már arra gondolt, hogy ezt a különösen istenfélő, engedelmes gyereket talán a Jóisten hívja el ilyen fiatalon, és talán a Jóisten szólítja, hiszen harmadszor is oda ment hozzá, pedig ő nem hívta. És ekkor kioktatta a kis Sámuelt, és azt mondta: ha újra hallod a nevedet, akkor az Isten szólít téged, és te így válaszolj: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Na, ez a másik mondat, amit szeretném, hogy megtanulnátok. És tudjátok, hogy az elsőt hogy kellene nektek szintén ismételni? Mikor a szüleitek hívnak benneteket, különösen akkor, ha akkor hívnak, amikor a legjobban játszotok, és a legkevésbé van kedvetek bemenni, vagy valamit kér tőletek, és hát az, ahhoz nektek most nincs kedvetek, akkor is az a helyes, ha így válaszoltok: itt vagyok, mert hívtál engem. Én tudom, hogy sok gyerek még reggel is nehezen kel fel. Nem hiszem, hogy elég, hogy kétszer mondja a szülő a nevét, valószínű, hogy még sokszor kell mondani, és akkor is csak nagy nehezen. De gondoljatok a kis Sámuelre, hogy ő éjszaka álmában is háromszor is azonnal ugrott: itt vagyok, mert hívtál engem, mert olyan tisztelet és olyan engedelmesség volt benne. És amikor pedig a Jóisten szólít titeket, természetesen csak a prófétáit szólítja meg úgy, hogy közvetlen beszélget velük, de megszólít bennünket a Jóisten úgy, hogy például a szüleink tanítanak valamire, vagy otthon, vagy pedig a gyerekiskolában, vagy pedig csak magatok olvasgattok, akik már nagyok vagytok, és kézbe vesztek a Bibliát, és úgy érzitek, hogy Isten szól hozzátok, hogy ő mond nektek valamit, ő akar a lelketekre kötni valamit, akkor ti magatokban, vagy hangosan mondjátok ezt: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És tudjátok, mit jelent ezt, hogy hallja a te szolgád? Az azt jelenti, hogy meghallom, meg akarom hallani, engedelmeskedni akarok annak, amit mondasz. És én szeretem, ha ezt a két mondatot sose felejtenétek el, és a szüleitek hívására mindig azonnal ugranátok, nem harmadikra, negyedikre. Szoktam mondani a gyerekeknek, hogy az az igazán szép, és akkor örülnek ők is, ha egy szóra szót fogadás. A harmadikra, negyedikre az már nem olyan, hanem úgy, mint a kis Sámuel: első szóra: itt vagyok, mert hívtál engem. És ha pedig a Jóisten szól a szívetekhez, válaszoljátok rá így: csak szólj, Uram, mert hallja, meghallja a te szolgád, mert én engedelmeskedni akarok a szavadnak. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a Rómabeliekhez írt levél 4. fejezetéből fogjuk olvasni. Tehát Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 4. fejezetéből olvasom a 20. verstől a 22-ig. Ugye a heti Biblia tanulmányunkban is szerepelt ez az ige szakasz. Tehát így olvasom a 20. verstől a 22-ig. Ábrahámról olvassuk ezt. Istennek ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítaték néki igazságul. Gondolom, hogy egy kifejezés megragadja a figyelmünket ebben az ige szakaszban, és ez a kifejezés így hangzik, erős volt a hitben. Vajon ezt elmondhatjuk magunkról? De másrészt pedig kívánatos ez a cél, erős a hitben. És ha megfigyeljük ezt a pár sort, amit felolvastunk, miben nyilatkozott meg, hogy ő erős volt a hitben? Azt olvassuk, Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel. Tehát Isten szavát abszolút bizonyosságnak vette. Mi is sokszor próbára tehetjük azt, hogy vajon mi tényleg hiszünk-e Istenben, hogy mikor van egy kritikus helyzet, és ott bíznunk kellene az Isten ígéretében, merünk-e bízni az ígéretben? Vagy pedig csak ilyesmit mondunk, hát jó lenne, ha ez az ígéret most a mi életünkben, vagy a mi számunkra is teljesednék, de nem ez jellemez minket Isten ígéretét illetően, amit itt olvastunk, hogy Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben. És miért teszi utána, hogy dicsőséget adva az Istennek? Ez arra utal, hogy tulajdonképpen ő elismerte Istent annak, aki. Mi is dicsőséget adunk az Istennek, ha komolyan vesszük azt, hogy az Isten mindenható, hogy az Isten abszolút teremtő, és mindent megcselekedhet. És ha az Istennek az erkölcsi jellemét is komolyan vesszük, hogy amit az Isten mond, amit ő ígér, az 100%-ig bizonyos, hogy ő azt teljesíti. Mert az Isten egy erkölcsi lény, a tökéletes igazság és a tökéletes szeretet. Tehát, hogy így mondjam, ha mi ismerjük az Isten ígéreteit, de csak olyan félig, vagy félig se hisszük, vagy ilyen kételkedésekkel tartítva bizonytalanul, akkor nem adunk dicsőséget az Istennek, hanem akkor adunk dicsőséget az Istennek, ha ő teljesen komolyan vesszük, az ő mindenható hatalmában, erkölcsi tökéletességében és szeretetében. És így olvastuk végül, hogy teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Milyen érdekes, még ezt a jelzőt is hozzáteszi, teljesen elhitte, és azt mondja, azért is tulajdonítaték néki igazságul. Ábrahám élete sem volt tökéletes, ő is követett el botlásokat, hibákat az életében. Azon az alapon Isten nem nyilváníthatta volna igaznak. De mivel erős volt a hitben, ezt a hitet tulajdonította néki igazságul. Mintha csak meg is cselekedte volna mindazt, amit ő teljes szívéből hitt. És valahogyan gondviselésszerű, úgy gondolom, hogy a heti Biblia tanulmányaink most végig a hit általi megigazulással foglalkoznak, az előző negyed évben a Galáciabeliekhez írt levél kapcsán, most pedig a római levelet tanulmányozzuk, és mindig ez a fő téma kerül a szemünk elé. Mikor legutóbb itt ebben a gyülekezetben hirdettem az igét, talán van, aki emlékszik rá, hogy ez volt az alapigénk, a római levél első fejezetének a 17. verse, ahol azt olvassuk, hogy az evangélium által Isten igazsága jelenteti ki hitből hitbe. És én annyira szeretném, hogy jól megjegyezzük, hogy ez a hitből hitbe mit jelent, hogy még egyszer olvasnám azt a néhány sort Ellen White-tól, amit akkor is idéztem. Krisztus igazsága hitből hitbe jelenteti ki. azaz a te jelenlegi hitedből a hitnek egy magasabb rendű megértésére kell jutnod, annak a hitnek a megértésére, amely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a szíved. De említettem akkor, hogy ez úgy kicsit melbevágja az embert, mert a mi általános felfogásunk az, hogy hát egyszer hitre jutottunk, azt meg kell tartani. De itt azt olvassuk, hogy a jelenlegi hitünkből a hit mindig magasabb lépcsőfokára kell emelkednünk. És mi is a legfőbb célunként tekinthetjük azt, hogy mi is hasonlók legyünk Ábrahámhoz, akiről azt olvassuk, erős volt a hitben. Még előzőleg a 19. vers is ezt mondja róla, hogy hitében erős lévén. Tehát kétszer is mondja ezt róla. Ugye itt jegyzem meg, hogy tulajdonképpen az erős, valaki erős a hitben, abból az következik, hogy erős szívű. Ez is egy nagyon érdekes kifejezés a Bibliában, és többször is találkozunk vele. Például a 112. Zsoltár 7. verse ezt mondja, hogy az igaz ember az erős szívű, és mert így fogalmaz, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős az Úrban bizakodó. Vagy Mózesről olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 27. versében, hogy ő nem félt a fáraó haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlan. Ugye a szív a Bibliában az ember teljes lelki világát jelöli, és ha valaki erős a hitben, az erős szívű ember lesz. Az azt jelenti, hogy tiszta a gondolkodása, világos irányt követ az akarata, fegyelmezni tudja az érzelmeit, az indulatait, teljesen rendezett a lelki világa. Az erős hitből ad következik, hogy egy ember erős szívű lesz. A mi korunkban az emberek nagyon nagyra becsülik az erőt. Ugye ez egy virtus, hogy kifejleszteni valakinek a fizikai erejét. Közelmúltban olvastam egy cikket, ami ugye a sportról szólt. Egy nagyon értelmes cikk volt, pontosabban valakinek a könyvét ismertette, ha jól emlékszem, az angliai szerzőjét, aki ilyen sport témában írt egy regényt, és tulajdonképpen azt mondja ki, hogy amit ma sportnak nevezünk, az már nem sport. Azt mondja, ez egy show, ez egy üzlet, és azt mondja, szuper lényeket próbálnak kifejleszteni. Nem egyszerre az egészségük kárára is fiatalon fejezik be az életüket, mert az ember annyira szeretne ember fölötti magasságba emelkedni, és a fizikai erejét bizonyítani. Ugye mások az akaraterejüket akarják bizonyítani ilyen legeknek az elérésével, például gondoljatok arra, hogy a hegymászók sokszor ugye az életét kockáztatva micsoda hihetetlen vállalkozásokba indul bele, mert mindent ez hat át, hogy az ember ember fölöttivé váljék, és az erejét mutassa be. De mi ne ezekre vágyakozzunk. Mi arra vágyakozzunk, hogy erősek legyünk a hitbe. És ennek nyomán erős szívűekké váljunk. Ez mérhetetlenül értékesebb és áldottabb ennek a következménye. Ugye Ábrahámról olvastuk ezt, hogy ő erős volt a hitben, és én úgy gondolom, hogy jó lenne, ha egy kicsit megfigyelnénk, hogy Ábrahám hogy jutott ehhez az eredményhez, hogy erős volt a hitben. Azt is olvassuk a római levél 4. fejezetében, hogy Ábrahám mindazoknak atya, akik követik az ő hitének nyomdokait. És nézzük meg, hogy mi hogyan követhetjük Ábrahám hitét. Én úgy gondolom, sok vigasztalást találunk Ábrahám történetében, mert ez nem így volt, hogy ő hitt az Istennek, és ettől fogva ő erős hitű ember volt, hanem tanulságos az, hogy hogy jutott végül ő stabilan ide, és mindenre készen, és mindenre képesen, hogy lett ő erős a hitben. A Szentírásban Ábrahámnak a története ott kezdődik a Mózes első könyve 12. fejezetében, amikor olvassuk Mózes első könyve 12. fejezetében az első verset, És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, a te rokonságod közül, a te atyád házából a földre, amelyet én mutatok néked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, és felmagasztalom nevedet. És nem is olvasom tovább az ígéretet, csak a negyedik verset. És kiment Ábrahám, amint az Úr mondta néki. Ugye nagyon tanulságosak itt a régészeti feltárások, Úr városa a Perzsa-öböl mellett az ókor egyik legfejlettebb, legcivilizáltabb városa volt. Évekkel ezelőtt volt egy kiállítás, sok évvel ezelőtt, a Bagdadi Múzeum kiállítása a Műcsarnokban, és fantasztikus volt látni az Úr városában előkerült tárgyakat, hogy micsoda civilizáció volt ott. A régészek leírják, hogy fürdőszobás házak voltak Úr városában. És Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy egy tekintélyes családnak volt a tagja, ugye maga az eredeti neve Ábrám, azt is jelentett, hogy magas atya, ugye ez is erre utalt, és azt mondta, hagyd itt, és menj, amit én mutatok neked. Ugye az ókorban térképek nem voltak, még kevésbé GPS, meg ilyenek, ugye? Tehát azt mondta Isten, amit én mondok neked. Nem tudjuk, ezt nem részletezi a Biblia, de csak úgy képzelhetjük el, hogy Isten folyamatosan vezette őt, és mindig mondta neki, erre menj, oda menj tovább, oda menj tovább. És a zsidókhoz írt levél ezt úgy értékeli, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében olvassuk, hogy ez volt Ábrahám hitének az első nagy megnyilatkozása. Így olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, így olvasom a 8. verset. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölni fog, és kiment, nem tudva, hová megy. Tehát abszolút bizalommal követte az Isten vezetését, nem tudva, hová megy. És ha azt gondolnánk, hogy ezután Ábrahámnak a hite már csak egyenesen ívelt felfelé, míg végül aztán abszolút erős volt a hitben, akkor tévedünk. Mert ugyanennek a fejezetnek a második részében már azt olvassuk, hogy éhínség támadt azon a földön, és ő átmenetileg leköltözött Egyiptomba, és mivel a felesége egy különlegesen szép asszony volt, és az erkölcsök ott pedig nagyon alacsony szinten voltak, megijedt, hogy megölik a feleségéért, ha megtudják, hogy ő a férje, hogy csak így tudják megszerezni az asszonyt, és hát azt mondta a feleségének, hogy mondja azt, hogy a húga, mert ugye bizonyos értelemben a húga is volt egy féltestvéri viszony révén. És ugye itt már ez a bizonyos hit erősen meggyengült. Eddig követte az Urat úgy, ahogy az Úr mondta, de itt egy hazugsággal, félelmet, helyet adott a félelmnek, és egy hazugsággal próbált ebből kikerülni. De itt megint találunk egy vigasztalást, mégpedig azt, hogy az Isten nem azon nyomban elhagyta őt. Az Isten hűséges Isten. Ő látta Ábrahámnak az őszinte hitét, és ezen az erőtlenségen, amiben most beleesett, nem hagyta magára, hanem ő lépett közbe, hogy megmentse Sárát, és ebből a szörnyű helyzetből, ugye, hogy a fáraó magához vitette Sárát, kimentse őket. Tehát testvéreim, ezzel én szeretnélek titeket bátorítani, hogyha a hívő ember, annak ellenére, hogy őszintén hisz az Istenben, egy adott pillanatban meggyengül, és hibát követel, és hitetlenül cselekszik, nehogy azt higgyük, hogy az Isten abban a pillanatban elfordult tőle, és magára hagyja. Az Istennek az erkölcsi jelleme egész más. Nagyon sokszor a saját hibáinknak a gödréből is kiássa az embert kegyelméből, pedig nem érdemeljük meg. De amíg az Isten látja az emberben a hitnek a készségét és a szándékainak az őszinteségét, akkor egy meggyengülésben semmiképpen nem hagyja magára. Azután, ha tovább lapozunk az írásban, akkor látjuk, hogy az Ábrahám hitének egy újabb fellobbanása, és most megint erős hitűnek bizonyul, amikor ugye Lót kiszabadítása után amit már szintén csak hitben vállalhatott, ott ahhoz is hit kellett. Így olvassuk a 15. fejezet elején. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban mondván, ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, és a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, imé én nékem nem adtál magot, s imé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És szólt az Úr őhozzá mondván, nem ő lesz a te örökösöd, hanem aki tőle származik, ő lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és mondta, tekints fel az égre, számláld meg a csillagokat, és ha azokat megszámlálhatod, és mondta néki, így lesz a te magod. 6. vers, és hitt az Úrnak, és tulajdonítatott az ő néki igazságul. Tehát ugye egy még keserűsége az, hogy nincsen gyermeke, és hát ugye már úgy gondolkozik, hogy egy hűséges szolgája lesz az örököse, és egy kis panasz is van a szavában. Egyrészt azt mondja, mit adnál nékem, és olyan panaszosan mondja, hogy nem adtál nekem utódot. Tehát itt sem tökéletes először a hite, ugye, mert mintha Isten nem lenne abszolút jó akarattal. És amikor azonban Isten határozott ígéretet tesz, és azt mondja, nézz fel az égre, és annyi lesz a te utódaidnak a száma, azt mondja, hitt az Istennek. Annak ellenére, hogy emberileg ez egyre reménytelennek látszott, hogy neki még gyermeke lesz. Aztán az Úr még azzal is megerősítette ezt, hogy az emberek szokása szerint szövetséget kötött Ábrahámmal. Úgyhogy, ahogy akkor szokás volt, hogy áldozati állatok között elhaladnak a szövetséget kötő felek. Tehát egy abszolút megerősítette az ígéretét. És ha azt gondolnánk, hogy ezután már Ábrahám hite erős volt, akkor megint tévednénk, mert csak nem született meg a várva várt gyermek, és ugye a felesége maga beszélte rá, hogy abban a korban az volt a szokás, a mezopotámiai törvények között is, a Hammurabi törvényei között is lehet ezzel találkozni, hogy hát akkor a szolgáló lányát adja feleségül a férjének, és a születő gyermek az ő gyermekének számít. És erre a korszokás szerinti megoldásra beszélte rá Sára Ábrahámot. És az ő hite megingott, pedig előtte hitt az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul. És ugye ebből csak keserűség és baj származott. És azt olvassuk a 17. fejezetben, amikor Ábrám 99 esztendős volt, megjelent néki az Úr, és mondta, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Ugye egy felszólítás, és Isten így mutatkozott be, én a mindenható Isten vagyok, nekem minden lehetséges. És újra azt mondta, megkötöm az én szövetségemet, én közöttem is te közötted, és felette igen megsokasítalak téged. És ezt is mondja néki, hogy népek sokasságának atyává leszel. És megváltoztatja a nevét Ábrámról Ábrahámra, ami azt jelenti, hogy sokaság atya. Tehát egy hitbeli nevet ad neki. 6. vers, felette igen megsokasítalak téged, és népekké teszlek, és királyok származnak tőled. És megint egy újabb szövetségi jelet ad. És azután a 15. versben így olvasom. És mondta Isten Ábrahámnak, Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezz Szárainak, mert Sára az ő neve. És megáldom őt, és fiat is adok tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké, és nemzetek királyai származzanak tőle. És most van egy vers, amire nem tudom, mindenki felfigyelte, ami ugye hirtelen megdöbbenti az embert. Ekkor arcra borult Ábrahám, nevetett, és gondolta az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke, avagy Sára 90 esztendős lévén szülhet-e. És mondta Ábrahám az Istennek, vajha Izmael élne te előtted. Ugye Izmael volt a Hágártól született fia, de ugye itt a hívők atya megint megrendült hitében, Mert még azt is mondja az ige, hogy nevetett szívében. Hát Isten hogy ígérhet ilyet, hogy neki 100 esztendősen gyermeke születik, és Sára 90 esztendősen szülni fog. És hát ő ajánlott Istennek megoldást, és azt mondta, hát bárcsak az Izmael fiam élne te előtted, mert hát ugye ne mondj, Uram, lehetetlent nekem. Pedig pont ennél a találkozásnál, ennél a beszélgetésnél Isten így szólította meg, én a mindenható Isten vagyok. És most mégis Ábrahámnak a hite megrendült. És ezt én mind bátorításul mondom, hogy ha mi eddig nagyon hullámzó volt a hitünk, még mindig ne csüggedjünk el, még mindig van esélyünk arra, hogy erősítővé legyünk. Mert Ábrahám sem egy pillanat alatt jutott erre az állapotra, hogy erősítő emberré vált, hanem ő is átment hullámvölgyeken is, és a korábbi tapasztalata és az Isten ígéretei ellenére az emberit nézte, és azt mondta, ez lehetetlen. Ilyet az Isten sem tud cselekedni. És nagyon jól tudjuk, hogy az Úr megmutatta, hogy neki tényleg semmi sem lehetetlen, és végül megszületett az ígéret gyermeke. De van itt egy óriási tanulság. Azért, ha az ember ilyen hullámzó hitet tanúsít, az Isten éppen azért, mert segíteni akar rajtunk, mert erős hithez akar segíteni, sokszor áttenged egy próbán. És Ábrahám sem lehetett sem így a hívők atya. Az Istennek meg kellett engednie az életében egy nagyon komoly próbát, hogy végül ő most már stabilan és végérvényesen erősítővé váljék. És tudjuk jól, hogy melyik ez a történet, Mózes első könyve 22. fejezetében. Remélem, azt is tudjuk, hogy ezt a történetet nagyon félre lehet érteni. Például, akik irodalomban dolgozták föl, vagy amikor ilyen vallási beszélgetések folynak a médiában, ezt a történetet totál nem értik azok, akik beszélgetnek róla. Nem értik a történetnek a kulcsát. És megbotránkoznak. Azt mondják, hogy Isten, aki azt mondta, hogy gyűlöli a gyermekáldozatokat, aki a 10 parancsolatba belefoglalta, hogy ne ölj, hát hogy adhatott Ábrahámnak olyan parancsot? Ráadásul ilyen kegyetlenül, mert nem azt mondta, hogy szolgáltasd ki a gyermekedet, hogy megáldozzák az Istennek, azt mondta, te áldozd meg. És ez volt az olyan, mondhatnánk, agybontó benne, hogy ugye tudjuk, ha valakinek késő időskorban egyetlen gyermeke születik, akkor az átlagos szülői szeretetnél is mélyebb, melegebb szeretet, ragaszkodás alakul ki. És Isten hogy mondhatott ilyet, hogy te a saját kezeddel áldozd meg ezt a gyermeket? De ennek a történetnek valami hallatlan tanítása van. Ugye később Jézus mondta egyszer földi életében Péternek, más összefüggésben, de az elvérvényes, amit most cselekszem, nem érted, de ezután majd megérted. Az egész történet azt mutatja, hogy igen, sokszor nem értjük előre, de az Isten beszéde, amit az egyértelműen az Isten mond, annak kételkedés árnyéka nélkül azonnal és feltétlenül engedelmeskedni helyes. És utóbb megérti az ember. Csak néhány mozzanatot emelek ki ebből a történetből. Ugye azt olvassuk, ebben mutatkozott meg először Ábrahámnak a hite, a harmadik versben. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, megnyergelte a szamarát, és maga mellé vette két szolgáját, és az ő fiát, Izsákot, fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt, és elindult a helyre, amelyet az Isten néki mondott. Kis mozzanat ez, hogy felkelt jó reggel. Tehát nem otthon habozott sokáig, ugye úgy tűnik Isten éjjel szólította meg, nem tudjuk hogyan, de Ábrahám sokszor szólt Istenhez, és az kétséget kizáró volt, hogy Isten szólította meg. Ezért ő jó reggel felkelt és elindult, annak ellenére, hogy felfoghatatlan volt, és a lelke nem tudott megbékélni azzal, amit Isten mondott, de egyet megtanult. Azonnal Istennek egy szóra engedelmesség. Ugye, ami a gyerekeknek elhangzott, az nekünk felnőtteknek is hangzik, hogy akkor a legértelmesebb és a legboldogabb az ember, ha egy szóra engedelmeskedik az Istennek. Ábrahám jókor reggel fölkelt, noha nem értette, noha lelke háborgott, minden íze tiltakozott ellene, de eddig életében azt tanulta meg, hogy azonnal engedelmeskedni Istennek. És ugye úgy szokták félreérteni ezt a történetet, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, hogy kit szeret jobban, a fiát vagy őt. Tehát teljesen helytelen megközelítés. Ugye Isten sohasem féltékeny Isten ilyen értelemben, hogy meg minket nem akar így próbára tenni, hogy engem szeretsz jobban, vagy a családtagodat. Az igazi szeretet az olyan, hogy abban minden elfér. És hogyha valaki az Isten szereti, még sokkal jobban szereti a családtagjait, meg minden embert. Tehát ilyen szembeállítást Isten nem akar. Hanem a hitpróba tulajdonképpen miben volt? Az egyik az, hogy ha nem értem, akkor is engedelmeskedem az Isten szavának, mert Isten a saját jellemével ellentétben nem kerülhet. Annak nem lehet rossz vége, az lehetetlen. A második dolog pedig az volt, hogy pont az a fiú, akin az összes ígéret nyugodott, amit ő kapott. Ugye az, hogy nagy népé teszlek, az, hogy neked adom ezt az országot, az, hogy megáldatnak te benned a föld összes népei. És az Ábrahám igazi hitpróbája az volt, hogy hisze az Isten erkölcsi jellemében, és hisze az Isten mindenható hatalmában. Tehát az volt a hitpróbája, hogy el tudja azt képzelni, hogy Isten ezeket az ígéreteket adta, ezt a szövetséget megerősítette többször is, és akkor egyszer csak kegyetlenül azt, akit így adott, és aki minden ígéret nyugszik, azt mondja, mondtam, ígértem, de most visszaveszem. Szóval ez volt az Ábrahám hitpróbája, hogy ezt el tudja-e képzelni Istenről, hogy az Isten ilyen, vagy pedig azt mondja, hogy nem értem, de hogy az Isten a saját jellemével ellentétben nem kerülhet, és ő olyat nem tesz, hogy ígérés ad, és utána szeszélyesen vagy önkényesen visszaveszi, ebben biztos volt. És ez volt az igazi hitpróbája. És azon kívül pedig az Isten mindenható hatalmában. Ugye a történetben utána olvassuk, hogy mikor harmadnapon meglátták a helyet, amit az Isten mondott, akkor azt mondta Ábrahám a szolgáinak, akik kísérték, maradjatok itt a Szamárral, én pedig, és az eredeti szövegben nem gyermek van, Naar az fiatal fiút jelent, és ha valaki látta Rembrandtnak azt a nagyon szép rajzát az Ábrahám áldozatáról, ugye ott is egy fiatal fiú az, aki odahajlik Ábrahám keze alá. Tehát itt a mi Bibliánk, hogy maradjatok itt, és én is ez a gyermek, helyesebben így is ez a, én is ez a fiú, elmegyünk amoda, és imádkozunk, és azután visszatérünk hozzátok. Ugye Ábrahám hittel azt mondja, hogy visszatérünk hozzátok. És egyedül a zsidókhoz írt levél ad kulcsot, hogy megértsük, hogy miért mondta ezt. Ugye úgy olvassuk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám, így olvasom, zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 17. verstől, hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte, akinek megmondatott, Izsákban neveztetik néked mag. Úgy gondolkozván, hogy Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Tehát ez a bámulatos az Ábrahám hitében, ugye az ige is kiemeli, akiről megmondatott, hogy Izsákban neveztetik néked mag, tehát minden ígéret rajta nyugodott, és Ábrahám azt mondta, nem értem, emberileg nem tudom megoldani, de hogy Isten önmagának ellent nem mond, és hogy olyan nincs, hogy adta és elveszi, csak úgy, és méghozzá ilyen kegyetlen módon, ha így lesz, akkor az Isten a halálból fogja visszaadni. De azokat az ígéreteket, amiket esküvéssel adott, amiket megerősített, azokat nem fogja megváltoztatni. És vajon mi is tudunk-e az életnek a megpróbáló helyzeteiben így hinni, hogy Isten a maga erkölcsi jellemével ellentétben nem kerül? Ha nem értem, Ha el nem tudom képzelni, hogy mi ebből a kiút, akkor is azt mondom, megyek az engedelmesség útján, és Isten bizonyítani fogja az ő hűséges erkölcsi jellemét. Tehát hitt az Isten erkölcsi jellemében, és hitt az Isten mindenható hatalmában. Döntően a hitnek, az erős hitnek ez a két jellemzője. Abszolút hit az Isten teremtő mindenható hatalmában, neki minden lehetséges, és abszolút hit az Isten erkölcsi jellemében, hogy ő maga, önmagával, a saját erkölcsi jellemével szembe nem kerülhet. És csak még egy mozzanat ebből a történetből, mikor már majdnem ott vannak, és a fiú rákérdez, hát nem, ugye azt sejthetjük, hogy csendben, német csendben mentek, megtöri a csendet, és azt mondja, hát itt van a tűz, itt van a kés, itt van a fa, de hát hol van az égő áldozatra való bárány? Ábrahámnak még mindig nincs lelki erő megmondani, hogy miről van szó, és csak ennyit mond feltehetően egy mély sóhajjal, majd Isten gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. Fogalma sem volt, hogy mekkorát mond ezzel. Ugye? Tudjuk, hogy később ugyanez hangzott el keresztelő János ajkán Jézusra vonatkozóan, ugye? Hogy Istennek a báránya, az, akiről az Isten gondoskodott, aki elhordozza, elveszi a világ bűneit. Tehát akkor értette meg Ábrahám, mikor aztán Isten megállította a kezében a kést, hogy az ő fiának nem kell meghalnia. Azért nem kell meghalnia, mert Isten gondoskodik a helyettes áldozatról az ember számára. És ugye ez valami egészen megrendítő történet, hogy akkor se tudta, hogy mi lesz a megoldás. Nem tudta, fogalma se volt róla. És csak azt mondta, hogy Isten majd gondoskodik. Nagyon jó lenne, ha mi is megtanulnánk ezt Ábrahámtól, és mikor egy teljesen lehetetlen helyzetben vagyunk, amiből emberileg semmi kilátás nincs, hogy oldódik meg, akkor csak ennyit tudnánk mi is mondani. Isten majd gondoskodik. Akármennyire nem értem, akármennyire nem látom, Isten majd gondoskodik. És akkor elsődlegesen ugye ez úgy teljesült, hogy meglátott ott egy bozótba megakadt bárányt, és azt áldozhatta meg Izsák helyett. Beteljesedett a szava. És ugyanígy beteljesedik a mi esetünkben is. A leglehetetlenebb helyzetben azt tudjuk mondani, hogy nem tudom, el se tudom képzelni, de Isten majd gondoskodik, akkor ez a hitünk igazolódni fog. És valamiképpen Isten gondoskodni fog. És én azzal szeretném zárni ezt az igehirdetést, hogy nagyon a szívünkbe kellene vésnünk két igét, hogy mi is erős hitűek legyünk. Az egyik, ez a zsidókhoz írt levél 6. fejezetének a 18. versében olvasható, csak ez a részlet, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ez Isten minden ígéretére, minden szavára érvényes. Ha van abszolút lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. A másik ige pedig a Timóteushoz írt második levél 2. fejezetének a 13. versében található, amely azt mondja, még ha hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Ha van abszolút lehetetlen, akkor az a lehetetlen, hogy Isten az ő tökéletes erkölcsi jellemét megtagadja, valamit azzal ellentétben tegyen. Az embernek ezeket az igéket a szívébe kell vésni, hogy erős szívűek tudjunk lenni, erős hitűek. És talán még annyit jegyeznék meg, hogy ha mi is erős hitűek akarunk lenni, amire a legnagyobb szükségünk van az emberi történelem végidejében, ugye, amikor Jézus azt mondta, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, akkor nyilvánvaló pont arról van szó, hogy mindvégig állhatatos marad a hitben, és a hitből fakadó engedelmességben erre az erős hitre óriási szükségünk van, akkor szintén két dolgot próbáljunk megjegyezni. Isten szavától se jobbra, se balra. Nekünk Isten szava a Bibliában van. Egyszer meg kell győződnünk róla, hogy a Biblia a teljes írás Istentől ihletett. És akkor akármi történik, akárhogy történik, ha ami az igével ellentétes, azt én nem követem. Ami az igével megegyező, arra megyek. Tehát se mások véleménye, se a saját tapasztalataink, semmi ne engedjük, hogy azt cáfolja, ha így szól az Úr, ha ezt mondja az Úr az ő beszédében, egy szóra szótfogadás, engedelmesség, ez a dolgom. Ha így ragaszkodunk az Isten igéjéhez, akkor nem vagyunk sem elhitethetőek, sem elcsüggeszthetőek, akkor az Isten igéje az nekünk mindig sziklavár marad. És még amiben a hitünk fejlődni tud, talán még ezt hangsúlyoznám, hogy meg kéne szívlelnünk, és meg el kellene kezdenünk gyakorolni azt a tanácsot, amit Pál apostol ad a Filippi beliekhez írt levélben. Azt írja a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezetében, semmi felül ne aggódjatok, hanem könyörgésetekben hálaadással tárjátok föl Istennek a ti kívánságaitokat, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztusban. Sejtjük, hogy mit szeretnék ebből kiemelni? Nem azt, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem azt, ami ezt az aggodalmat kioltja. Hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Istennek. Ez mit jelent? Azt, hogy amikor imádságban kérjük, már meg is köszönjük, már hálát is adunk. Megkérdezem, ki adott erre példát? Hát maga Jézus Krisztus. Például, amikor azt olvassuk, hogy ott volt a nagy sokaság, akiket néhány kenyérből és halból kellett volna táplálni, akkor így olvassuk, hogy Jézus hálát adott, megtörte a kenyeret, és a tanítványai kezdték osztani a sokaságnak. Ne értsük félre, ez nem étkezés előtt ima volt. Hát ha arra gondolunk, mekkora tömeg volt, ez nem egy közös ima volt a közös étkezés előtt, hanem Jézus hálát adott, kérte az atyát, hogy az ő teremtő hatalma nyilatkozzék meg, de úgy kérte, hogy rögtön hálát is adott érte, mert bizonyos volt, hogy az Isten ezt meg fogja tenni. Hiszen ő, amikor emberfiaként élt a földön, ő nem vette igénybe a saját isteni hatalmát, hanem az atyát kérte. De úgy kérte, hogy rögtön hálát is adott, és be is teljesedett. Vagy emlékszünk rá, ott már még kifejezettebben írja az írás, hogy ott van Lázár sírja előtt, és az elképzelhető leglehetetlenebb dolgot kéri, hogy az a 4 napos oszlásnak indult halott megéledjen, és így kezdi az imádságát. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Hadd kérdezzem meg, szoktuk mi ezt gyakorolni, hogy hálaadással tárjuk fel kívánságainkat az Istennek? Elmondjuk, és mindjárt meg is köszönjük. Ezzel erősítjük a hitünket. Saját magunkkal érvelünk, és azt mondjuk, én ezt Isten igéjével megegyező, amit kértem. Ha az Isten igéjével megegyező, önzetlen, Isten igéje szerinti kérés, akkor nekem nem szabad kételkedni abban, hogy ezt Isten megadja. És mikor kérem, már rögtön meg is köszönöm Krisztus példáját követve. Testvérem, próbáljuk meg ezt gyakorolni. És akkor majd mindjárt észre fogjuk venni, hogy hogy is van az én hitem. Vajon merem azt mondani, hogy megköszönöm, és ez bizonyos. És én kétely árnyéka nélkül várom, hogy az Isten ezt meghallgassa. Tehát nagyon komoly utunk van még nekünk addig, hogy hitből hitbe előre haladjunk, és a jelenlegi hitünkből a hit magasabb szintjére, de vigasztaljon minket az, hogy Ábrahám, aki végül a hívők atya megtisztelő nevet kapta, ő sem egy pillanat alatt lett erősítő. Neki is voltak elcsüggedései, megrendülései a hitben. De a Jóisten nem hagyta előtt, látta az őszinteségét, és tudta, hogy milyen próbákon vezesse át, hogy végül legyen egy igazán erős hitű ember. És adja meg a Jóisten, hogy mi is erre vágyakozzunk, minden értéknél nagyobb legyen nekünk erős hitre jutni. Ahogy Péter apostol írja, hogy a ti kipróbált hitetek, amely becsesebb a veszendő tűzben megpróbált aranynál, dicsőségre, tisztességre méltónak találtassék a Jézus Krisztus eljövetelekor. Amen.
Isten tiszteletünk végén záró énekünket énekeljük, a 280-as éneket, 1., 3. és 5. versét. Tehát 280-as ének, páratlan énekek, 1., 3. és 5. ének. záró imádsághoz is, akik megtehetjük és szeretnénk, azokkal letérdelve imádkozzunk.
Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és arra kérünk, hogy bocsásd meg nekünk a mi sok hitetlenségünket. Urunk, az emberi történelem vége felé élünk, sőt, annak a legvégső szakaszában a te ígéd meggyőz erről, és tényleg a bizonyságok fellege van mögöttünk. Nem csak a Szentírásban található rengeteg példa, hogy a hit soha meg nem csal, meg nem szégyenít, hanem a beteljesedett proféciáknak a sokasága is, a Biblia lezárulása utáni időben is. És Urunk, ott vannak a mi saját életünk tapasztalatai, és bocsásd meg, hogy mi még sokkal gyengébbek vagyunk, mint Ábrahám, mielőtt erősítre jutott. Mi sokkal többet ingadozunk, hételkedünk, bizonytalankodunk, és főleg engedetlenkedünk, mert nem tiszteljük úgy a te szavadat, ahogyan tisztelnünk kellene. Urunk, kérünk, bocsásd meg nékünk azokat a dolgokat, amelyben tudjuk, hogy te mit mondasz, és mi mégis ellene szegülünk. És köszönjük, hogy nem fogy el a te türelmed. És kérünk ad, hogy érezzük azt, hogy amiről a te szent lelked meggyőzött, ami a te szavad, ahhoz kell nekünk ragaszkodni, és nem alkudozni a te szavaddal semmilyen módon. És könyörgünk hozzád, Urunk, hogy add, hogy a te szabadító kegyelmednek az ígéreteiben is abszolút bizonyosak legyünk. Ezért soha ne féljünk, soha ne essünk kétségbe, ne tudja az ellenség megrendíteni a hitünket. Urunk, vágyva vágyakozunk rá, hogy erősek legyünk a hitben, mint ahogy Ábrahám erőssé vált a hitben. És biztos bennünket, hogy nekünk is van erre esélyünk, nekünk is van erre reményünk. És kérünk, vésd mélyen a szívünkbe ezeket az igéket, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Isten önmagát meg nem tagadhatja. Urunk, kérünk téged, nevelj minket, és vezess át próbákon, ha szükséges, és add meg nekünk azt a szemléletet, hogy mi ne versengni akarjunk emberekkel, hogy mi milyen erősek vagyunk, és milyen teljesítményekre vagyunk képesek, hanem mi célkitűzésünk az legyen, hogy erőssé váljunk a hitben, és ezáltal legyünk erős szívű, rendíthetetlen jellemű, igazság útján járó, egyenes úton járó emberekké. Urunk, kérünk, fogadd el a mi könyörgésünket, és békességed, szereteted, kegyelmed maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük a megkezdett 280-as számú énekünkből a 8-as, a 9-es és a 10. verset. Tehát 8, 9, 10 versek.